A ribulád, Isten dicsősége a teljes életet élő ember. Második rész. A teológiában egy megmerevedett elképzelés alakult ki a kegyelem és a szabadság konfliktusának érzékeltetésére. Addig, amíg szabadnak érzed magad, és szabadon törekszel egy személyes cél elérésére, addig Isten nem tud cselekedni. Amikor pedig Isten cselekszik, neked passzívnak kell maradnod. És mi a helyzet a környezetünkben lévők felé mutatott szeretettel? A fenti felfogásnak egy másik összetevőjeként ebben a kérdésben is jön a figyelmeztetés. Vigyázat! Minél jobban szereted a világot és a teremtményeket, annál kisebb rész jut Isten szeretetére. Mert ebben a felfogásban az agape kizárja az éroszt. A reneszánsz ezt a fajta szellemiséget utasította vissza. Az ember önmagát az univerzum és a teremtés központjába próbálta helyezni. Majd jött egy újabb korszak, a felvilágosodás, olyan századok, amikor az ember önmagát Isten nélkül akarta elképzelni, és önmagát istenítette. Később felerősödtek az ateista áramlatok is. Mindez közvetlen reakció volt a király képét sugalló monarchikus istenképre. Egy olyan istennel szemben, aki akadályozza az embert, hogy önmaga lehessen, sőt, le is alacsonyítja az embert. A lázadás és helytelen útkeresés dacára ebből a kiáltásból született mégis egy új szellemiség. Alan Watts megmagyarázza ezt az új koncepciót. Isten istensége nem valami olyan értelemben vett homogenitás, nem valami egységes, de az ember világától teljesen különálló olyan realitás, ami úgy különbözik mindentől, hogy mindennel kölcsönösen kizárják egymást. Nem. Isten az ő teljességében önmaga. Ebből pedig a teremtés új koncepció is következik. Hála a tudomány fejlődésének és Teilhard de Chardin munkásságának, a régi látásmód nem tartható tovább. Az emberiség keresi, és most fedezi fel a teremtésben lévő Istent. Természetesen Isten nem lesz látható idézőjelben úgy, mint a világ fizikailag közvetlen meglátható munkálója. Figyeljünk csak a kozmikus energiáról, a természet életének dinamizmusáról és az evolúcióról beszélünk. A valóságos folyamatos fejlődésről, azaz a dolgok, a jelenségek és a realitások önmaguk építik önmagukat. És hogy ez számos lépésen és fokozaton keresztül történik, mindig magasabb és magasabb szintre jutva el, egészen az emberig, mint biológiai létezőig, és mint a biológiai szintet meghaladó lényig. Amikor azonban mi mégis mindig a megérinthető Istent keressük, és nem találjuk, néhány tudóssal együtt könnyen kijelenthetjük, hát sajnáljuk, de Isten nem létezik. Végül pedig fel is adjuk a kutatást, mondván, nincs olyan a természetben és az ember világában lévő Isten, melyet mindentől függetlenül felfedezhetnénk. Ekkor pedig kijelentjük, a természet Isten nélkül fejlődik, hiszen úgy látjuk, nincs számára sehol hely, így nincs is szükség egy teremtőre. Így alakul ki a mi önelégült megalapításunk a modern kor kozmikus látásmódja. Mégis pontosan mindennek következtében és mindennek ellenére új istenképhez érkeztünk el. Isten, aki sehol sincs, mert mindenütt ott van. Ő egy bensőséges, a teremtéssel belső, intim kapcsolatban lévő Isten. Isten, aki a teremtés szelleme. Isten, aki a teremtés lelke, a teremtés dinamizmusa. Isten, mint élő, belső energia. De ugyanakkor teljesen eltűnik, láthatatlanná válik az elemekben, amelyeket mozgat. Ő minden létező élő központja, és nem egy távolban lévő a földet és minden lényt távolról a magas egekből uraló, de lentről és belülről irányító Isten. Ez a mi új megállapításunk, és ez fantasztikus fordulatot jelent. A modern teológiában a kenózis istenéről beszélünk. Ez a kenózis görög szó. Azt jelenti leszálló, önmagát kiüresítő, eltűnő. A kenózis istenéről beszélünk tehát. Isten saját teremtésén belül, és ugyanakkor túl azon nem foghatod meg. Ő túl van mindenen, mégis jelen van mindenütt. Mindenütt. Isten jelenléte nélkül semmi sem létezik.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.